Köszönjük, Uram! Köszönjük a helyreállás lehetőségét, hogy bármit is gondolunk magunkról, bármilyen vádat is tudunk felhozni magunk ellen, egyszerűen nincs igazunk. A te kegyelmed nagyobb, a te irgalmad nagyobb minden vádnál. Nem mi vagyunk a nagyszerűek, soha nem is leszünk önmagunkban, hanem te vagy a nagyszerű. Te vagy a nagyszerű bennünk, körülöttünk, és rajtunk keresztül is. A csoda te vagy az életünkben, nem mi. Nem a nagy eszünk, nem a nagy szorgalmunk, nem a nagy elkötelezettségünk, hanem te. Úgyhogy olyan egyszerű így élni, olyan könnyű, hogy te szeretsz minket, mint ahogy anya a gyerekét, ahogy apa a fiát, aki tiszteli őt. Úgyhogy csak köszönjük, és ebbe a közösségbe vágyódunk, ebben akarunk növekedni, téged látni egyre gyakrabban, egyre magasabban felemelve, egyre tisztábban. És ahogy egyre tisztábban látunk, ahogy egyre jobban megértünk, úgy vagyunk egyre szabadabbak, egyre bátrabbak, úgy élünk egyre több örömmel, úgy leszünk egyre boldogabbak és boldogabbak. Nincs más rajtad kívül, hiába is próbálkozunk, hiába is keresünk. Nincs olyan keserűség bennünk, amit ne gyógyíthatnál be pillanatok alatt, ha igent mondunk neked, ha elfogadjuk azt a nagy-nagy kegyelmet, azt a nagy-nagy szeretetet, ami folyamatosan áramlik felénk. És ezért vagyunk itt, Uram, ezért vagyunk itt, semmi másért, mert te szeretsz minket. És ez olyan nagy kincs, hogy nem hagyjuk, nem lehet otthagyni, nem lehet eltékozolni. Olyan nagy kincs, hogy nem hagyhatjuk csak úgy a földön heverni. Azért vagyunk itt, Uram, hogy lehajoljunk minden egyes darabért, minden egyes szóért, és a szívünkbe rejtsük. Olyan nagy kincs, hogy te vagy, és mindaz, amit tanítasz nekünk. Ez az imánk, te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. Hogy vagytok? Felelősnek érzitek magatokat? Igen? Hogy? Igen? Azok is vagytok. Többen behúzták a nyakukat. Emberi felelősség, ez a témánk, ugye? Itt hagytuk abba. És na, egyszerűen nagyon jó, hogy itt vagytok, tényleg. Nagyon jó, hogy itt vagytok. Az is jó, hogy én itt vagyok. Már akinek. Jó. El kéne kezdeni, igaz? Ki tudja, hogy hol hagytuk abba? Az emberi felelősségnél. De úgy pontosabban. Gyümölcsét. Tudom, hol van az, igen. Róma 4:8. Ez még csak nem is ismerős. Jó, arról biztos beszéltünk, ugye? Jakab 2:14-26. A hit halott a cselekedetek nélkül. Igaz? Erről biztos beszéltünk. Úgyhogy nem csak hit által üdvözül az ember, ezt mondja Jakab, hanem cselekedetek által is. Amiről mind együtt kórusban mondtuk, hogy ez nem igaz, hanem hogy azt próbálja elmondani, hogy halott a hit cselekedetek nélkül. Tehát szeretem a feleségemet, de verem. Ez van. És tudod, segítek én az éhezőknek, csak nem adok nekik semmit. A hitem az, hogy ha éhes vagy, akkor én adok neked enni. De menj el, és szerezd valahonnan kaját. és én nem adok neked. Ugye a hitem valami másról szól, mint ahogy élek, mint amiről a cselekedeteim szólnak. És ez így nem áll össze, ez így nincs rendben. A dolog akkor van rendben, hogyha ha teljes integritásban élünk. Hogyha a hitünk megnyilatkozik a cselekedeteinkben. És mivel a hitünk nem egy vallásos kényszer vagy egy viselkedésforma, hanem ugye mi a hit? Egy mély szívből jövő meggyőződés a valóság természetéről. Azért élünk így, mert meg vagyunk róla győződve, hogy van Isten, és hogy ő az, akinek a Bibliában vallja magát. Ez a valóság. És ha ez így van, olyan nehéz összhangban élni vele. Tehát, hogyha a hitem nem egy vallásos forma, hanem egy szívbeli meggyőződés, egy valódi kapcsolat Istennel, ami belülről kifelé hat, azaz ő szeret engem, és ez a szeretet átformál, és belül lassan megváltozom, olyan nehéz ezt kiengedni. Ugye? Teljesen jó, amit Jakab mond. Persze, igaza van. Az a hit, aminek nincsenek cselekedetei, az gyanús. Az lehet, hogy nem is hit. Az lehet, hogy nem is egy igazi szívbeli meggyőződés. Az lehet, hogy csak egy vallásos forma. Az lehet, hogy csak a farizeusnak a szépen fehérre meszelt sírja kívülről. Aztán belül meg halott csontok, meg mindenféle rothadó dolog. És azt akarja mondani, hogy ha a cselekedetek szintjén, ha a gyümölcsök szintjén csupa rossz gyümölcsöt látsz, akkor valami baj van. Megint néhányan behúzták a nyakukat. Jó, nem, tudjuk mi, persze, hogy baj van. Ott a régi bűnös természet. Róma 7. Azt teszem, amit nem akarok. De ha egyáltalán nem jelenik meg a hitem, tudod, még pillanatokra se, tudod, még a szikrája sincs ott, soha, az probléma. Évek után se jelenik meg. Úgy értem, az elején vertem az asszonyt, most már ritkábban. És a ritkábban az már nagy dolog. De ez már gyümölcs. Most nevettek, de muzulmán országokban ez probléma. Pásztor Matti mesélte, hogy azt mondja, a csapat összejövetelen elszörnyűködve mesélte a saját csapat összejövetelén, hogy képzeljétek el, a gyülekezetünkben vannak férfiak, akik verik az asszonyaikat. Aztán az összejövetel után az egyik vény odajött, hogy figyelj, Pásztor Matti, de akkor hogy veszed rá az asszonyt, hogy ne nyaggasson? És verte. És ennek félre ne értsétek. De, oké, és már régen hívő volt. A tapasztalati megszentelődés. Tessék, én azt hiszem, hogy ez... Pásztor Matti, hol lelki pásztor? Most, de azelőtt hol volt? Azerbajdzsánban. Úgyhogy a tapasztalati megszentelődéshez idő kell, oké? De hogyha a lelkiismeret furdalás sincs ott, tudod, hogyha ha ezután az üzenet után a vén még oda sem megy pásztorhoz, hogy megkérdezze, hogy oké, de hogy csináljam, az probléma. Jó? Tehát nem árt, hogyha ha hitünk egészen eljut a cselekedeteinkig. Ez egy merész gondolat? Merész, ugye? Ez több. Rendben. Oké. Jó. Az isteni kegyelem nem mellőzi az emberi részvételt. Erről beszéltünk. Emlékeztek? Kegyelem van, ugye? Tényleg kegyelem van. Isten mindent megbocsájt. Igazából minden ajándékból van. Mindennek Isten a forrása. Bármilyen eredményt vársz tőlem, mint kereszténytől, én azt fogom mondani, hogy öregem, ez nem az én dolgom. Oké? Én egy szőlőtő vagyok, én megmaradok szőlővessző vagyok, megmaradok a szőlőtőn, és majd gyümölcsöt termek. Mit vársz tőlem? Húzzak bele? Nem tudok. Én egy szőlővessző vagyok. Az élet, ami átfolyik rajtam, idővel gyümölcsöt fog teremni. Mikor? Idejében. Mikor van az ideje? Hát egész biztos, hogy nem te fogod megmondani. Majd Isten. Jó, tehát ez az egyik része a dolognak. Minden kegyelem, minden a meg nem érdemelt ajándékból jön. De a kegyelem működése nem nélkülözi az emberi szabad akaratot. Megmaradni a szőlőtőn, emlékeztek János 15-re? Ki az, aki emlékszik János 15-re? A fele a társaságnak egész jó. A megmaradni az egy olyan folyamat, egy olyan folyamatos dolog, amihez köze van az én szabad akaratomnak. Ugye János 15 hogy mondja? Hogyan maradok meg a szőlőtőn? Hogyan maradok meg Krisztusban? Úgy, hogy megtartom a parancsolatait. A szívemben őrzöm az ő parancsolatait hittel. Hogyan? Megmaradok a szeretetében. Hogyan maradok meg a szeretetében? Megtartom a parancsolatait. Hogyan? Hittel. A szívemben őrzöm, forgatom, gondolkodok rajta. Ha le akarnám egyszerűsíteni, akkor az embernek számítania kell arra, hogy Isten betartja az ígéreteit. Ez az ő felelőssége. Ezt neked kell csinálnod. Van egy aktív részvételed. Minden pillanatban egyetértek Istennel, megőrzöm az ő parancsolatait, gondolkozom rajta, aszerint próbálok itt belül élni, és számítok rá, hogy ő hatni fog bennem rajtam keresztül, és gyümölcsöt fogok teremni. Ezt értitek? Ez nagyon bonyolult. Na, és itt van egy nagy különbség a hitnyugalom és a passzivitás között. Oké, nagyon sokan ezt összekeverik a passzivitásra. Hé, akkor nem kell csinálnom semmit? Nem! Csak nem azt kell csinálnod, amit a világ. Ugye a világ mit csinál? Belehúz. Megpróbálja javítani önmagát. Szóval oké, a kereszténynek így kell élnie, ezt kell csinálnia, és fogja magát, elkezdi erőből, önerőből létrehozni ezt. Anélkül, hogy közösségben lenne Istennel. Testben él, távol Istentől, vallásban, és igyekszik megcsinálni, amit a vallása megkövetel. Ez értelmetlen, ez holt cselekedet, ez egy szép külső formát hoz létre, azon kívül semmit. Baromi terhes is, ki akar így élni? Én hordozom a hátamon Istent. Ki élvezi ezt? Jó, nem? A kegyelem azt mondja, hogy Isten hozza létre mindezt. De neked az a feladatod, hogy számítasz arra, hogy én létrehozom. Az a feladatod, hogy fogod a kezemet, miközben te nem bírod megcsinálni, nézel rám, hogy én, Isten, vajon megcsinálom-e rajtad keresztül, és mikor. Nem törődöm vagyok, és közömbös, hanem nagyon is ott vagyok, nagyon is résem vagyok, de nem vagyok hajlandó egy önerőből, tudod, munkaprogramba kezdeni, hanem Istentől várom nagyon is aktívan a megoldást. És figyelj, ez az elmédben úgy néz ki, hogy nem élsz az elmédben bűnben. Megverném az asszonyt, de ez bűn lenne. És Uram, add, hogy visszafogjam magam. És mellesleg nem verem, csak tudod, ez olyan jó példa volt, hogy... Uram, add, hogy visszafogja. Uram, fogd le a kezemet. Tudod, és ott imádkozom, miközben a feleségem ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. És tudod, már mint a rajzfilmekben, tudod, a vörös vonal már fülemen jön ki a gőz. Tudod, és nem passzivitás ez, hanem egy nagyon is aktív, ott vagyok Istennél, töltsd be, halott vagyok, bármit megcsinálhatnak velem. Az asszony még nyaggathat is, tudod, bármit, ahogy ez a pásztor mondta. Bármit megcsinálhat, én halott vagyok, de te élsz bennem. Adj többet, mint csak halott, adj életet. Te mit csinálnál az én helyemben? Töltsd be, add a számba a szavakat. Oké. Rosszul bánik velem az élet, de ez nem baj, mert te meg vagy nekem, és te jól bánsz velem. Elbírom viselni azt a vesztességet, hogy a feleségem rosszul bánik velem. Töltsd be, Uram, és ez megy a fejemben. Nem ülök passzívan. Kívülről úgy néz ki, mint nem csinálnék semmit. De belül van egy számítás, egy számítok rá. Istenem, megígérted, itt vagyok a bajban, amiről beszéltél. Te meg megígérted, én várok rá. És ha nem akarsz most rögtön megmenteni, az is rendben van, de én számítok rá, hogy velem vagy, és segítesz, és mint Sádrák, Misák és Abednego. Van nekünk Istenünk, aki ki tud minket szabadítani ebből az égő tüzes kemencéből, de ha nem tenné, akkor sem fogunk meghajolni ezelőtt az aranyszobor előtt. Uram, te vagy a megoldásom, és nincs más. És ha te mozdulsz, én megyek veled. Ha te most azt mondod, hogy menj oda a feleségedhez, és öleld meg, és te el is indítasz egy kicsit, akkor... Mit tettem? és gyümölcs volt, gyümölcs, Isten megtette. És az egyik hiba, amit elkövethetünk, hogy sürgetjük a gyümölcsöt magunkban és a másikban. A másikban. Sürgetnénk a gyümölcsöt. Húzzál bele, mert kényelmetlen nekem, hogy még mindig nyaggatsz, és már meg se verhetlek. Fejlődj gyorsabban. És nem fog. Mikor fog? Idejében. És az egyik dolog, amit Isten tanít nekünk, és ez most egy intermezzo, az az örömmel viselt hosszú tűrés. Tudod, mi a legtöbb problémádra a megoldás? Szerintem már tudjátok. Hogy örömmel eltűröd. Ez nem a világi megoldás, ez nem az instant, tudod. Itt van a kis probléma megoldó. Kinyitjuk, két kanállal vele elkeverjük, kész! 3,5 másodperc volt. Nem, Isten azt mondja, én intézem úgy az életedet, hogy legyen benne egy csomó minden, amit örömmel tűrhetsz, hosszan. Mennyire hosszan? Nagyon hosszan. Addig, amíg már nem számít. És akkor megtanultad a leckét. Miért csinál Isten ilyen fura dolgokat? Azért, mert miközben én örömmel tűrök valamit, ami nekem nem tetszik, teljes ember lehetek ő vele. Mint Sádrák, Misák és Abednego a kemencében. Ott volt velük Jézus, mint negyedik, és még a hajuk szála se görbült. Miközben Isten nem oldja meg a problémámat, mit ad kegyelmet a problémámban, amivel teljes ember lehetek, anélkül, hogy a problémám egy hangyamosonyit is változott volna. Örömmel viselt hosszú tűrés. És tudod mit, hogyha hajlandó vagy örömmel hosszan tűrni a feleségeddel szemben, akkor miért ne tehetnéd meg magaddal szemben is? Akkor miért nem vagy egy kicsit szeretőbb magaddal? Néha magunkkal bánunk a legkeményebben. Gyerünk, Sanyikám, húzzál bele, pattan, gyerünk, már nem itt kéne tartanod. Ki mondta, hogy nem itt kéne tartanom? Idejében megtermem a gyümölcsömet, ha megmaradok Krisztusban. Ez egy dolgom. Ahelyett, hogy belehúznék, és azzal elfárasztanám magam, inkább mit kéne csinálnom? Azt az előbbi elmebeli közösséget. Uram, bíz, számítok rád. Itt vagyok. A nyomás alatt már elég régen, és egyre nehezebben megy az örömmel tűrés. Te kell lesz nekem. Töltsd be, adj teljes életet most. És egyszer csak teljes életem van, és körülnézek, hova lettek a problémáim? Ó, még mindig itt vannak, de olyan kicsik lettek. Nézd már, milyen pici. Na hát, van egy nagy itód. És mi változott? Csak az én hozzáállásom. Csak a viszonyom Istennel. Csak a megértésem az életről. És figyelj, a másik irányba megszakadhatsz, nem találsz megoldást. Újra meg újra nekiveselkedhetsz, újra meg újra összeszedheted az erődet, hogy hát ha most, tudod, belehúzok és megcsinálom, és megbütykölöm a feleségemet, megbütykölöm magamat is, aztán megbütykölöm a gyereket is, és minden meg lesz bütykölve. Hát erre várhatsz. Jó, tehát nagy különbség van a hitnyugalom és a passzivitás között. A hitnyugalom az, hogy a bevégzett munkára támaszkodok. Isten lerendezett mindent, idejében megteszi, amit kell, és én fogom az ő kezét, nem passzívan, aktívan, figyelek rá, a fejemben tartom, amit mondott, mint amikor a papa megy valahova, és én fogom a kezét. Hát én akkor nem tudod, élőhalottként vonszol maga után, tudod, gyerek meghalt, és húzom magam után. Nem, az egy élő gyerek, két lábon jár, és jön vele, és kérdez, ó, hol vagyunk, ez milyen állat, olyan hosszú a nyaka, és tudod, ott van egy élet, egy kapcsolat. Jó, a passzivitás viszont a hitetlenség miatti bénultság, és ahhoz az nem a mi elhívásunk. Jó, és felolvasnék néhány verset, ami ezzel kapcsolatos. Példabeszédek 6:6. Jó, egy csak néhányat felolvasok, aztán egy csomót lediktálok. Jó, majd nézzétek meg otthon. Eredj a hangyához, terest. Figyeld, hogy mit tesz, és okulj. Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Pont van, igen. Meddig fekszel, terest? Mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint utonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember. És ez nyilván szól az anyagiakról is, persze, de szól a szellemi szegénységről vagy gazdagságról. Én lehetek rest szellemileg. Tudod? Abba hagytam a gondolkodást. Már vagy 15 éve. Tudod, egy gondolat akkor megy át a fejemen, amikor a tévét nézem, és átküldenek rajta egyet. Amúgy meg nem. És persze kicsit szigorú vagyok, de az egyik nagy problémája a modern embernek a passzív elme. Nem uraljuk az elménket. Vagy egyáltalán nem gondolkozunk, vagy ha igen, akkor nem tudatosan uralva a gondolatmenetet, hanem mint egy a körülményeinknek a visszatükröződései, reakciói, tudod? Ér egy hatás, és akkor hagyom, hogy az úgy visszhangozzon a fejemben. És akkor ez azon... És nincs ítélet, nincs felismerés, nincs különbségtétel jó és rossz között, csak egy passzív elme. És ez nem elhívásunk. 19.24... és még mindig példabeszédek, azt mondja, belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi. És ez nem az, amikor ott vagyunk az Isten tiszteleten, belenyújtottam a kezem a tálba. De az üzenet így elment a fejem fölött. Aztán nem gondolkozom rajta, nem kezdek vele semmit, nem eszem meg, csak kivettem. Mint olyan, mint gondolj bele, minden ebéded, reggeled és vacsorád arról szólna, hogy csak belerakod a kanalat a tányérba. És aztán megint kiöntöd. Tudod, és jól laknál ezzel? Na jó. Azt hittem jó példa. 20, 4. Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit. Ez az ok-okozati összefüggésről szól. Sokszor hiányolunk valamit az életünkben, hiányolunk egy változást, egy szabadulást, valamilyen eredményt, és nem látjuk az okát. És az oka nem az, hogy nem vagy elég jó, vagy hogy te sose változol meg, vagy ilyesmi, hanem az, hogy nem ettél már nagyon régen. Ugye? Mi volt az, amit tanultunk még az óra elején? Az elmélkedésről? Arról, hogy első Zsoltár, ugye? Boldog az az ember, aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Nem fél, ha jön a hőség, az is benne van? Az nincs, az máshol van. Idejében megtermi a gyümölcsét. Nem szárad el a lombja. Ki? Kinek? Aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal. De hát ez lehetetlen, Sanyi, ne viccelj. Te nem élsz egy normális életet? Nem dolgozol? Vagy ilyesmi? Tehát hogy te egész nap a Biblián elmélkedsz? Ez legalább ugyanolyan nonsens, ez az igen, mint az a szüntelenül imádkozzatok. Az a másik, ugye? Ez két lehetetlen feladat. Tényleg? Biztos? Biztos? Figyelj, tudtad azt, hogy te egész nap elmélkedsz? Tudtad azt, hogy állandóan magolsz valamin? Mindig jár az agyad, valamin mindig. És tudtad azt, hogy mindig beszélsz valakivel? Magaddal. Magolsz, és magaddal megdumálod. Hát miért nem lehetne ezt Istennel csinálni? És miért ne lehetne a légből kapott saját elképzeléseink helyett Isten igéjével gondolkozni? Elmebeli fegyelem, különbség passzivitás és hitbeli nyugalom között. Ugye? Nagyon fontos. De hát Sanyi, minden kegyelem, bingo, de szabad emberek vagyunk, szabad akarattal, és ha a szabad akaratunk nem vesz részt abban a folyamatban, amin Isten végig akar vinni, akkor nem megyünk rajta végig. A szabadságodat sose veszíted el. Felelős vagy. A szabadság egyenes és kikerülhetetlen következménye a felelősség. Azaz annak, ahogy te hozzáállsz dolgokhoz, következménye van az életedben. Figyelj, és ez megint egy intermezzo. Ha valami gond van az életedben, oké, ha valamit utálsz, ha valamiből eleged van, ha valami nincs rendjén úgy, ha valami el van tolva úgy, hogy már helyre se lehet rakni, ha baj van a házasságoddal, hogyha, ha baj van a gyerekeddel, ha bajod van önmagaddal, hogyha elszúrtad az üzletedet, hogyha ha eltapsoltál 50 évet úgy, ahogy nem kellett volna, vagy mit tudom én, ne keresd sokáig a hibást. Másképp mondom, ne keresd sokáig azt, aki tehet felőle, hogy ez megváltozzon. Reggel, amikor fölkelsz, és megmosod a fogadat, látod őt a tükörben. Nagyon-nagyon nagy hiba, amikor másban keresed a hibát, amikor másban keresed az okot, amikor hajlandó vagy az elmédben, nem kell kimondani, csak az elmédben mást hibáztatni, bármiért, ami van az életedben. Azonnal a kiszolgáltatottság és a kényszer érzetben, helyzetben élsz. Tudod miért? Mert nincs hatalmad a másik fölött. Ő tehet róla, a körülmények tehetnek róla, és nincs uralmam a másikon. Próbálom ugye asszonyt verem, hogy végre megjavuljon, de nem változik meg. És ő tehet mindenről. Én pedig kiszolgáltatva érzem magam, mert ő tehet mindenről, és ő a fenébe is szabad. Azt csinál, amit akar. Valahogy így. Ehelyett van egy hely, egy terület. Figyelj, van az életedben, ami felett Isten neked teljes uralmat adott. Ezen a helyen van lehetőséged változtatni, és más helyen nincsen. És megjegyzem Istennel, ezen az egy helyen, ahol tudsz tenni valamit, teljes és abszolút megoldást találsz, bármilyen probléma is van az életedben. Elhiszitek ezt? Tudod, hol van ez a hely? Ott Péter mutatta. Mutasd még egyszer. Ott fönt, a két füled között. A saját lelked, a saját gondolataid, az, ahogy te viszonyulsz egy dologhoz, az a te uralmadban van. És tudod mit? Ha csak a legegyszerűbb módját választanánk mondjuk egy probléma megoldásának, akkor az örömmel viselt hosszú tűrés volna. Az se rossz, nem? Ahelyett, hogy keserű lennél egy probléma miatt, élhetnél benne örömmel viselt hosszú tűréssel. Ugye? Nem járnál csak úgy te önmagadban is jobban? Nem járnál jobban a keserűség helyett, ha az örömmel viselt hosszú tűrést választanád? De megjegyzem, Istennek ezerszer mélyebb és összetettebb és klasszabb megoldásai is vannak. Jó, felelős vagy. Komolyan, neked kell a működő megoldást választanod, és az egyik kibúvó a működő megoldás megtalálása előtt az a vádaskodás. Azzal, hogy a problémát kihelyezem önmagamon kívülre, és valaki másban keresem, és őt vádolom. És tudjátok, miért csapda ez? Mert magammal nem foglalkozom ez alatt. Az egyetlen ponttal és helyjel, ahol lehetne csinálni valamit, azzal nem foglalkozom. Őrület. Értitek ezt? Ez bonyolult? Ki az, aki érti? Jó, egész jó. Oké, a többi verset nem nézzük meg. 22.13, 26.13, Prédikátor 10.18, Lukács 24.25, és Márk 16.14. Itt Jézus dorgálja a tanítványait, hogy kemény szívűek, restek arra, hogy elhiggyék mindazt, amit a proféták tanítottak nekik. Ez a mi feladatunk. Nem passzivitásra vagyunk elhívva. Jó, egy következő trükk. Nem is trükk ez, de hogy is trükk. Oké, mi legyen az elméd hozzáállása ahhoz, hogy folyamatosan fejlődhess. És ez a, hát nem tudom, hogy mondjam, ez az alázat, de mondjuk úgy, hogy a folyamatos megbánás. Folyamatos megbánás. És tudjátok, ennek semmi köze nincs az alacsony énképhez, a bűntudathoz, és ezek Nem. A folyamatos megbánás azt jelenti, hogy tisztában vagyok vele, hogy gyakran tévedhetek, hogy gyakran hibázok, hogy nem vagyok se jó, tökéletes, meg aztán egyáltalán nem. Úgyhogy amikor így ahogy gondolkozom Istennel, és rájövök, hogy valamit másképp csináltam, mint ahogy Isten mondaná, vagy másképp viselkedtem, ugye, vagy másképp gondolkoztam, akkor gyorsan egyetértek Istennel. Azonnal megvan, Uram, nem, azt hiszem, hogy te nem gondoltad volna ezt a feleségemről. Tehát te észre se vetted volna, hogy ő most, tudod, ez az én problémám. Ne haragudj, Uram. Tehát a feleségem csodálatos, egy nagyszerű nő, a hibátlan, a te lányod, nincs benne hiba. Egy ajándék nekem, és hálás vagyok érte. Hogy tehettem, hogy én észre, tehát hogy vehetem észre a hibáit? Nem vehetem észre a hibáit. Bocsáss meg, Uram. És így gondolkozom. Tehát bármi, amivel találkozom. Hülye állat, miért vágták ki elém, hogy szakadna rád a... Uram, bocsáss meg, ne haragudj. Nem, te ezt nem mondtad volna. Én is vágtam ki már más ember elé. Nem vagyunk tökéletesek. És attól, hogy kivágott elém, ki vagyok én, hogy ne lehessen kivágni elém. És őt te teremtetted, biztos, hogy nem állatnak. Akkor négy lába lenne, meg farka, nincs neki, két füle van, feje, szeme, embernek tűnik. Bocsáss meg, Uram, nem gondolkozhatok így. És gyors megbánásban élek. És hogyan működik ez? Úgy, hogy az igével gondolkozom. És Zsidó 4.12-t, ha megnézzük, az ige elvégzi ezt a munkát. Kijavít engem? Kijavít téged? Ugye mi a témánk? Emberi felelősség. Nem vagy tökéletes, nem csinálod jól. És felelősséged van abban, hogy jól csináld. Mi a te részed? A gyors egyetértés. A gyors megbánás. Az, hogy aktívan bízol Istenben, hogy ő gyümölcsöt terem, azaz ő létrehozza rajtad keresztül azt, amit a világban melóval próbálnál elérni. Önmegjobbítással és hasonló munkaprogramokkal, 4.11.12, mert Isten igéje élő és ható. Azaz, ha a Biblia ott van a fejedben, és nem az egész, persze, hogy nem az egész, hát kinek van az egész Biblia a fejében? Egy pár vers, egy-kettő, néha egy vers elég, egy vers. Ha Isten velem, kicsoda ellenem? Oké, és akkor jön az aggodalom, reggel fölkelsz, mi lesz, hogy lesz, stb. Ez egy vers elég, ha a fejedben tartod. Öregem, ha Isten veled, akkor ki lehet ellened? Hát nem tudom, de baj lesz, biztos baj lesz. Oké, akkor hadd kérdezzem még egyszer. Ha Isten veled, ki lehet ellened? Hát nem tudom, ha te velem, akkor senki. Akkor kitől félsz? Hát nem tudom, kitől félek. Hát nem kéne félnem egyáltalán. Ha Isten velem, akkor kicsoda ellenem? Senki nem lehet ellenem. Tényleg. És az ige ítélője a lelkem gondolatainak élő és ható. Nem az egész Bibliát kell a fejemben tartanom, ami most épp a kezed ügyében van. Én azt hiszem egy évig három verset tudtam. Hármat! Megmentette az életemet. Három, nem nyomorult, három csodálatos igevers. Átalakította a lelkemet. Mert mondtam volna, hogy nyomorult vers. De az ige élő és ható, és azonnal kijavított. Na, ez egy jó példa volt. És aztán tovább megyek, tudod, nem? Úristen, majdnem azt mondtam a Biblia órán, hogy nyomorult vers, majdnem azt mondtam, nem. Én beszélek Pásztor Kendével, és nem tartok több órát. Még egy ilyen hiba, és visszaadom a diplomámat. Nem, dehogy is, gyorsan helyreállok, és persze, kik számítottál rá, hogy nem fogok hibázni? Hol élsz? Te akkor még egy másik pályán játszol. Persze, hogy fogok hibázni. A lényeg, hogy észrevegyem, ha Isten rámutat, és elengedjem, és tovább menjek. Igaz? És idejében megtermem a gyümölcsömet. Lehet, hogy 10 év múlva már nem fogok ilyet mondani. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Azaz Isten igéje fogja magát, és így... Mi a baj azzal, amit most mondtam? Jó, tudom, mi a baj vele. Érzem, mi a baj vele. Tudod, Dávid Saulnak azt mondták a vitéz emberei, hogy Dávid, lökött vagy. Hát miért nem ölted meg Sault? Hát Isten a kezedbe adta. Ott voltál a barlangban, és levágtad a köpenyének a szélét, normális vagy? Fogod a tárgyát, és így a fején átvágod, és túl van tárgyalva. Isten a kezedbe adta az ellenségedet. Miért nem ölted meg? Lökött vagy? Ezt olvassátok el, Ószövetségben ott van. Mire Dávid Istennel, bocsáss meg, hogy levágtam a köpenyének a szélét. Ez sem lett volna szabad. Ki vagyok én, hogy kezet emeljek Isten felkentjére? Hoppá! Dávid olyan érzékeny volt a Szent Szellemre, Istenre, hogy kijavítható volt a kulturális meggyőződéseihez mérten már eleve hiper hozzáállásában is. Oké, tehát Dávid mondhatta volna, hé, uram, most többiek azt mondták, hogy meg kellett volna ölnöm, akkor most mit vagy kiakadva, hogy levágtam a köpenyét? Nem olyan nagy dolog az. Nem, ő azt mondta, hogy bocsáss meg, uram, mert te szelíd halk hangon azt mondtad nekem, hogy nem lett volna szabad még a köpenyet se levágni. Oké? Isten igéje éles és ható, és a lényegről beszél, a szív szándékairól, ugye megítéli azt mondja, megítéli a szív gondolatait és szándékait. És ezen a szinten alakít át, figyeljetek, és ez a valódi átalakulás. A többi az csak külső máz. Ugyanolyan önző állat vagyok belül, de kívül megtanultam nem verni az asszonyt. De oda bent, ha tudnátok, mit kap. De Istennek ez nevét, kit akarsz átverni? Ő azt mondja, hogy ha haraggal fekszel le, olyan, mintha gyilkosságot követtél volna, ha megkívánsz egy másik, aki nem a feleséged vagy férjed, házasságtörő vagy, Isten a szív szintjén igazi embereket akar, igazi embereket, értitek? Nem formát, igazi embereket. És ehhez átlátszóan is igaz módon kell ott legbelül kapcsolatban lenned Istennel. És erről beszéltünk, hogy ezt nem teszem meg addig, amíg nem értem, hogy Isten szeret engem. Kicsoda merne kitárulkozni így egy mindentudó, tökéletes erkölccsel, tökéletesen, tudod, ítélő lény előtt, ha nem tudom, hogy szeret. Hát én elbújnék előle, mint Ádám, el is bújt. Ez volt, vétkezett, és az első dolog az volt, amit csinált, bokor alján ott lapulunk, mert jön Isten. Közben az első hely, ahova mennem kéne az Isten, és ő azt mondaná, hogy szeretlek, csodálatos vagy, nagyszerű vagy, figyelj. És mi az ott a kezedben? Hát Saul köpenyének a széle. Ó, és az hogy kerül a kezedbe? Hát levágtam. És de hát kicsoda Saul? Saul a király. És ki tette Sault királyá? Hát te Istenem. És mondtam neked, hogy levágd a köpenyének a szélét? Nem. Oké, okay. Aha. Mit mond ez akkor neked? Esetleg nem kellett volna levágnom? Bingo! És most mi legyen, visszaragasszam? Nem, annak már nem lenne sok értelme, most már használjuk ezt is a jóra, szépen állj ki oda a sziklára, és kiáltsd, hogy Saul, Saul. És majd beszélj vele. Mutasd neki a köpenyének a szélét. Jó, tehát Isten szeretően bánt Dáviddal, nem ütötte agyon, tudod, mi az a kezedben? Jön a következő. Nem, szeretettel bánt vele, de bánt vele, tudod, azt, oké, egy másik látás. Oké, ha Isten hozzáállása tökéletes, és a tiéd nem olyan, mint Istené, akkor kinek kéne változnia? Ez nagyon egyszerű kérdés, csak... Ha? Na? Kinek? Nekem, jó. Hogyha az, amit Isten csinál, az szép és ékes, és minden, ami azon a módon kívül van, oké, minden, ami nem szeretet, ami nem szép és ékes, az szégyenletes, akkor lehet, hogy a te életed szégyenletes. Lehet? Lehet, hogyha a bémaszék ítéletnél Isten megmutatja, hogy hogy éltél, akkor szégyelnéd magad? Volt már olyan, hogy egy asztalnál nagyon okos emberek ültek, és beszélgettek, és te közbekotyogtál valamit. és bődületes baromság volt. És úgy csend lett. És aztán valaki megköszörülte a torkát, és folytatták a beszélgetést. Volt már ilyen? Az életünk tele van ilyenekkel. És Isten szeret minket. Ezt értitek? Szeret. És azt meg akar szabadítani a szégyenünktől. Figyelj, fiam, lányom, fel akarlak nevelni. Megtanítlak úgy élni, hogy emelt fővel járhass, szólhass, hogy önmagad lehess, anélkül, hogy valaha szégyenkezned kellene. Az én fiam vagy, az én lányom, engem képviselsz, mondja Isten neked. Hadd tanítsalak meg, hadd szabadítsalak meg a szégyenettől. Szeretettel. Dávid, mi az a kezedben? Mi lenne? Saul köpenyének a széle. Hű, de az ciki. Miért lenne ciki, ha nem öltem meg? Hey, hozzáértél valamihez, ami szent volt, Isten által félretté. Közönségesnek kezeltél valamit, amit Isten országában senki nem kezelt volna közönségesnek. De megtörtént, már levágtam. Oké, semmi baj, menjünk tovább. De Isten igéje megmutatja, hogy mi micsoda. Tudod, vered az asszonyt. Normális vagy. Tudod, nem csak, hogy úgy gondolkozol róla, hogy nem látod benne a királynőt. Egyébként megjegyzem, ezt könnyű megtenni. És csak, hogy ne a férfiakat bántsuk egyedül, hogy bántsuk egy kicsit a nőket is. Úgy nézel a férjedre, mintha nem volna király. Nem félsz tőle. Nem féled őt. Nem, nincs ott a szívedben az, hogy uradnak kéne szólítanod? Hogy amikor megszólítod, akkor félelemmel és rettegéssel teszed, mint ahogy egy királyt szólítanál meg? Mert hogy ő Isten királya. Ugye a parancs úgy szól, hogy férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint ahogy Krisztus az egyházat. Ugye? És Krisztus az életét adta az egyházért. Aki a férfinak el kéne tűrnie azt is, hogy az asszony megölje. Húzós ez? Húzós. De az asszonynak pedig tisztelnie kell a férjét. Még akkor is, hogyha nyilvánvalóan egy nagyra nőtt kamasz. És oké, az asszonyok ezt leveszik, látják. Ez egy nagy gyerek, hát mit tiszteljek benne? Hát, és ugyanezzel az erővel azt is kérdezhetném, hogy akkor benned meg mit szeressünk, ugye? Tehát ezen az alapon. Ha természeti szemmel akarsz nézni és ítélni, akkor mind bajban vagyunk. Oké? De nem erről szól. Arról szól, hogy ő Isten felkentje, akár férfi, akár nő, és a nők tisztelik, mint a királyt, és a király tiszteli, szereti a feleségét, mint Krisztus az egyházat. Értitek? És Isten keményebben, tudod, nagy szeretettel. Hogy gondolkozol te a férjedről? Mi volt ez a gondolat? Miért bosszant ez téged annyira? Ki vagy te, hogy ez téged annyira bosszant? Most a te férjed előtted áll, vagy esik, vagy előttem? Ha? Mondd meg nekem. Hogy van ez? Kényelmetlennek tartod? Kényelmetlen? Bosszant? Mi bosszant? Miért bosszant? Ha? Hogy van ez? Körülötted forog a virág? Vagy esetleg körülöttem? És ugyanezt persze férjeknek is. Értitek? Isten igéje. De nagyon szeretően, nagyon kedvesen, amikor ő javít ki utána, hú, megszabadultam egy szégyentől. Ha ezt levetítették volna a bémaszék ítéletnél, tudod, széles vászonba, úgyhogy az egész gyülekezet nézi, én olyan vörös lettem volna, mint a rák, és aztán egy kő alatt próbáltam volna lakni. De Isten elintézte. Kijavított engem most, és ez nem lesz levetítve soha. Ez el lett lapátolva. Kész, vége, megszabadulok ettől. Jó ez? Kemény beszéd ez? Ez kemény beszéd, fiúk, lányok. Sokkal keményebb beszéd, mint amit a vallás valaha produkálni tud. A vallás, tudjátok, mit mond? Szedd össze magad kívül. Ha vered, legalább a többiek ne lássák. Legalább ne verd, de azt gondolsz, amit akarsz. Azt úgy sem tudják ellenőrizni, hogy mit gondolsz. Tehát nincs belső átalakulás. Képmutatás van, színjáték. És ugyanaz a nyomorult ember vagyok belül, mint aki voltam. De Isten valódi változást akar. Valódi átalakulást. És sose jutunk az anyag végére. Mert négy oldal van az emberi felelősségből, és az első oldalon jutottunk innentől idáig. Jó? Tessék? De van kegyelem, ezt hallottam. Jó. Cselekedetek 20:32. Ugye? Ugyanúgy Isten igéjéről. De itt még a 13. verset olvassuk. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedhetetlen az ő az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Oké, mesztelen vagy előtte. Isten igéje előtt mesztelen vagy. Úgyhogy ne tégy úgy, mintha nem volnál. Ugye? Ne, hova akarsz elbújni? Tudod, nem imádkozom, mert most bűnös vagyok. És ebben hol a logika? Tehát most nem értem. Mit értél el ezzel? Gondolod, hogy van valami, amit Isten ne tudna már régen? Vagy, tehát Ádám, hol vagy? Ez a legaranyosabb vers a Bibliában. Ebből belegondoltatok már? Ádám, hol vagy? Ez nagyon aranyos. Isten belement a játékba. Azon a szinten szólította meg Ádámot, ahol ő volt. Tudod, mint amikor a kislányom még nem csinálja, de tudod, elbújtam. És akkor, Zoé, hol vagy? Zoé, hol vagy? Na, hol lenne? Itt van az orrom előtt, hogy hol lenne. De belemegyek a játékba, tudod. De ha már nem vagy 3 hónapos, akkor ne játszd ezt a játékot. Ezt olyan hány évesen már, 10-15 évesen már, tehát 15 évesen már nem játszok. 18 évesen ez már ciki. Megjegyzem. A szégyen kategóriába tartozik, tudod? Tudod, a főnököm hivat, és elbújok. Nagyon jó. Nem mindegy, az a lényeg, hogy apcsel. 20:32. Nem jó, hogy ezen tudunk nevetni. Tehát, hogy Isten jó. Isten egyszerűen jó. Higgyétek el, a létsz magasabban van, mint gondolnád, de ő ezzel a szeretettel megcsinálja, hogy átugord. Mire vége ennek a földi játéknak, addigra ő elvégzi azt a munkát, amit csak lehet. És tudod, és ő csinálja. Te csak legyél a munkatársa. Mi volt a versünk? Cselekedetek 20, mennyi? Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Pál készül a halálára, és végleg búcsúzik a gyülekezettől, és ezt mondja: fiúk, én lelépek, de van valami, illetve valaki, akire rábízlak titeket. Isten, Istennek és a kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet és örökséget adhat. Jó? És még valami, amit néha elkövetünk, mint hibát, ez az, hogy ilyen kárhoztató versekkel ostorozzuk magunkat. Nem tudom, hol katolikusok csinálják? Én vétkem. Ott van? Igen? És így vezekel. Térdein fölmegy a bazilikán párszor, bazilika lépcsőin, meg ilyenek. Vezeklés. Hogy? Azt hiszem, igen. Talán most már nem annyira divat, de vezeklés. És néha mi is vezekelni akarunk, vagy büntetni magunkat. És azzal büntetem magamat, hogy ütöm a lelkemet kárhoztató igeversekkel. És ez nem változtat meg. A szeretet változtat meg. Az egyetértés változtat meg, nem a kárhoztatás. A kárhoztatás, az ítélet, az a test energiáit eleveníti meg. és rávesz arra, hogy kilépjek a hitnyugalomból, és újra egy holt cselekedetrendszerbe kezdjek. Titus 2 vagy 1, Titus 1, mindjárt megnézem. 2.11. Rendben. A másik a megbánással kapcsolatban a a megbánás nem könnyeket jelent. Oké? Okay? Tehát a megbánás nem azt jelenti, hogy sajnálod, hogy rajta kaptak. Hanem őszinte egyetértést, elfogadását az új azonosságodnak. Oké. Okay. Te újjászülettél. Te egy új ember vagy. Isten szeme fénye. Akár lehányod, lepisíled, lekakilod. Ez fontos. Tehát te el vagy fogadva. Te azért vagy elfogadva, mert gyermek vagy. Mint az én lányom. Ő rendszeresen lehány, a lepisilést én még megúsztam, a feleségem már nem. Ő a lekakilást sem. Igen, a fiúknak ez jobban megy. De a lehányás, leköpés, lenyáladzás, a szemembe kapaszkodás, meg ilyenek, tehát ezek ezt egyik ötök se tehetné meg velem. Értitek? Tehát ez bármelyik ötöknek problémát jelentene. És komoly retorziókat eredményezne részemről. Mert nem vagytok se a lányom, se a fiam. De a Zoe a lányom. És ő el van fogadva. Mindenestül, feltétel nélkül. Most te Isten fia, illetve lánya vagy. Érted? El vagy fogadva feltétel nélkül. Ez az új azonosságod. Ez vagy te. Na most ezen az alapon könnyű elfogadni, hogy hibázok. És könnyű kijavíthatóvá válni, hisz a teljes biztonság alapján nem büntetésként, nem ítéletként kapom a kijavítást, hanem szerető kiigazításként, amely azt akarja, hogy felnőjek, hogy eljussak az érett felnőttségre. 18 évesen már nem hányjuk le a másikat, ha csak nem szilveszter éjszakáján egy visszacsúszott pillanatomban. És ritkán pisilünk be, és kakilunk be. És ritkán pisiljük le, és kakiljuk le a másikat. Ugye? Mert felnőttünk. És Isten ezen munkálkodik, de az alaphelyzet az az, hogy el vagyunk fogadva. És a megbánás az nem azt jelenti, hogy sajnálom, hogy elkaptak, és igyekszem rendbehozni, hanem azt jelenti, hogy felismertem, hogy valami helytelen, és megállok azon az alapon, hogy el vagyok fogadva. Nagyon fontos a különbség. Ézsau könnyek között kereste a megtérés, de már nem találta. Mert az ő könnyei, azok nem a szívbeli megbánás, új felismerésre jutás, hanem a sajnálom, hogy elcsesztem, bocsánat. Sajnálom, hogy igen, azt csinálta. Eladta egy tál lencséért az elsőszülöttségi jogát. Eladta. Nem jelentett neki semmit Isten és az örökség. Eladta. És később, amikor rájött, hogy ezzel az áldást is elveszítette, akkor bánta. És keserű könnyeket hullatott. De ez nem az a megbánás, amivel aztán helyreállsz. Hibáztam, Uram. És tudom, hogy benned minden az enyém. És csak azonnal helyreállt. És még lehet, hogy könnyek sincsenek. Vagy ha vannak, akkor azok örömkönnyek. Jó. Itt van egy csomó minden, amit lehet, hogy most nem fogunk átvenni. Jó, tehát ez itt, amiről beszéltünk, ez a világi szomorúság és ez Isten szerint való szomorúság közötti különbség volt. Um. Jó, az ige szerepét nem tudom eléggé hangsúlyozni. Az egyetlen megfogható kapcsolatunk most Istennel az a Biblia. A Biblia szavai az a közeg, az a jelenség, amin keresztül az örökkévalóság átlép a téri idő világunkba. A hittel megvallott, a hittel fogadott Biblia, az ige az, amivel a mennyország, az örökkévalóság megnyilvánul itt a mi világunkban. János 1:1 kezdetben vala az ige Istennél volt, és Isten vala az ige. És később az ige testé lett 14-ben, Jézus Krisztus, ő maga az ige. És aztán ugyanez az ige itt van a kezünkben. Ez nem egy könyv. Ez, mondhatnánk úgy, hogy Isten a megnyilvánulása, definíciója a mi számunkra. Krisztus üzenete, ő maga pedig Isten teljessége. Ez az, amin keresztül képesek vagyunk most megérinteni Istent. Az ige az egyetlen alap, amin biztonságban megállhatunk. Minden egyéb becsaphat minket, az érzéseink, a vélekedéseink, a bármi. Ha nem megyek készen a megbánásra, az igéhez minden nap, minden pillanatban, ha nem vagyok tisztában vele, hogy be tudom csapni magamat és másokat is, ha nem hagyom, hogy az ige pillanatról pillanatra kijavítson, akkor bajban vagyok. Bajban vagyok. Jó ez? Néhány vers. 2 Péter 1.14, nem 1.4, Máté 6.22, Ézsaiás 30.21, és Ézsaiás 6.5. Jó az ige hatása. És itt az utolsó, ugye Ézsaiás, amikor rájön Isten jelenlétében, hogy tisztátalan ajkú nép közül való, akkor azonnal a földre borul, és azt mondja, hogy mit mond, nézzük meg, Ézsaiás 6.5. Jó, és ez a hatása lehet az igének nyugodtan rád is, azt mondja, ja, az énekek éneke. Szóval vedd le rólam a szemedet, mert megzavartak engem. Hát ezt is mondhattam, hogy nem ezt mondta. Valamelyiknek a dolgozatában volt egy vers, egy verset adtatok meg válaszként az egyik kérdésre, és a vers valami egész másról szólt, és nagyon muris volt. Azt mondja, hogy jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. 5. vers. Azt mondja, jaj, nekem az ige megérint, és a reakciód a megtörtség. A megtörtség. És hogyha Istennek elég nagy tekintélye van az életedben, akkor ez azonnali engedelmességet vált ki belőled. És nagy szeretet van ott, de körülbelül olyan ez, mint amikor tudod, nézed a kedvenc vonatodat, az IC-t, fú, milyen gyönyörű, gyors, légkondival, király, szeretem, nagyon jó. De aztán lerohadsz a kocsiddal a sinen, és az IC jön. Egész más hozzáállás, ugye? Tehát amikor Isten azt mondja, hogy állj arrébb, akkor ő azt mondja, hogy állj arrébb. Mint ahogy az IC is mondja, tudod, és mit csinálok? Hát ha más nem, kiszállok a kocsiból, és a gyerekkel meg az asszonyjal arrébb állok, és csá, asztra. Miért? Mert Isten szólt, tudod, a seregek urát látták a szemeim, és én rajta állok a sinen, ő megjön. Tisztát, alanajkú nép közül való vagyok, én is, és megtörtséget eredményez, azonnali engedelmességet, ezt kéne az igének elérnie. Jó, oké. A következő nagy témánk, és az kettő, Isten rendje és az igazi ítélet. Az első a rend. Oké. Szerintetek A szükség van rendre, szabályokra. Igen, a kegyelem ellenére, sőt, aki a rend, ezt mondja Pastor Stevens, megőrzi a szabadságunkat, hogy növekedhessünk. A rend megőrzi a szabadságunkat. A rend kirekeszti az ördögöt és az űrzavart. Az anarchia egy olyan világ, az anarchikus világ, ahol nincs szabadság. Az anarchiában félelem van és bizonytalanság. A rendetlenségben egy dolgot biztosan tudok, hogy semmit se tudhatok biztosan. A rend az, ami szabadságot és biztonságot ad nekünk arra, hogy növekedhessünk. A tekintélyt, a tekintély elvet, ahol minden ember fölött van valaki, aki nem uralkodik rajta, de aki felé elszámoltathatósággal tartozik, Isten azért találta ki, hogy megvédjen minket. Azért találta ki, hogy ez a tekintély a javunkra legyen. És Róma 13.3, egy jó vers erről, nézzük meg gyorsan. Azt mondja, mert a jó cselekedetek miatt nem kell félnie. Olvassuk az első verstől. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Ez a delengált tekintély. Istennek vannak intézményei, az emberi szabad akarat, a család, a gyülekezet, a nemzet. És ebben van egy rend. Ugye az atya a kezdeményező, a fiú a végrehajtó, a Szent Szellem a kijelentő. Krisztus a feje a testnek, és a test alá van vetve a fejnek. A test mi vagyunk, a hívők, ugye? A férfi feje a feleségének, ugye? És vezetője a családnak. És ő pedig alá van vetve a gyülekezetben a pásztornak, és a pásztor pedig része, és a gyülekezet ámblok, mint intézmény, beilleszkedik a társadalmi rendbe. Habár nem egy vele, független tőle, de mégis ebbe a rendbe illeszkedik. És nincs hatalom, ezt mondja, mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellene. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. És itt jön a lényeg, a harmadik vers, mert a jó cselekedetek miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Úgyhogy rendben. Egy kicsit megint intermezzó. Azt tudjátok, hogy az emberi történelem szakaszokra osztható, úgynevezett rendelkezési korokra, ahol Isten más-más módon bánt az emberrel, egy haladó módon mondta el az üzenetét. És ez valahogy úgy néz ki, mint ahogy egy gyereket, ahogy nevelsz. Tehát, ha jól tudom, akkor egy ilyen 1-2-3 éves gyerek még nem nagyon érti a dolgokat. Érti? Nem nagyon, ugye? Tehát nem, hiába magyarázod el neki, hogy szeresd a kisugadat. Még úgy el fogja püfölni, ahogy az csak belefér, hogyha a kisugat csinál valamit, amit nem lett volna szabad. És közben azt mondja, hogy hát Pistikát nem mondtam neked, hogy szeresd, de mondtad, szeretem én, csak elvett a játékomat. Hát még jó, hogy megvertem. Vagy a jobbik az, hogy ő kezdte. Úgyhogy mert éretlen a 3 éves, ezért nem lehet neki elmagyarázni, hogy hogy működnek a dolgok. Mit lehet csinálni? Szabályt adunk neki. Egyrészt tekintélyel állunk meg előtte, azt mondjuk, hogy oké, ha a kisugodhoz nyúlsz, akkor utána velem lesz gondod. Oké? Tehát ne úgy számolj, hogy a kisugod gyengébb nálad, mert a kisugodat én védem. Jó? A másik, hogy itt van néhány egyszerű szabály. Jó? A szabály így hangzik. Nem emelsz kezet a kisugodra semmilyen körülmények között. ő megüthet téged, és te nem ütsz vissza. Jó? Te nem bánthatod a kishúgodat. Világos? Ez a szabály. Nagyon egyszerű. És ez működőképessé teszi a családot még akkor is, hogyha a család tagjai éretlenek, és nem értik, hogy miért kell így csinálni. Ezt értitek? A rend megvéd az anarchiától, megvéd az önpusztítástól és pusztítástól, és megadja a lehetőséget arra, hogy felnőjenek a tagjai az érettségre. Amikor Pistike 18, 20, 25, 30, 35 éves lesz, 99, addigra érteni fogja, hogy mit jelent a szeretet. És nem kell neki mondani, hogy ne verd meg a kisugodat, teljesen természetes, hogy nem veri meg. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Nincs szükség szabályra, amely definiálja, hogy mit tegyek, mit ne, mert a belső szívbeli szabály, a szeretet a helyre rak mindent. Hogy vághatnám le Saul köpenyét, ha szeretem Istent? Hogy nyúlhatnék hozzá Isten felkentjére, ha szeretem Istent? Nem tehetem. Nem kell mondanod, hogy ne vágjam le. Ott vagyok, és eszembe se jut, hogy levágjam. De hányan vagyunk olyan érettek, hogy nincs szükségünk szabályra? Rendre. Ugye? És ezért Isten adja a rendet. Jó, az alávetettség, a védelem, a védelmet nyújt az ördög támadásaival szemben is. Ez nagyon fontos. A Efézus 4.11-ben látjuk, hogy Isten lelki pásztorokat adott. És 1 Péter 5.8-ban, hogy az ördög úgy jár körbe, mint az ordító araszlán, hogy kit nyelhetne el. Mivel? Eretnekséggel. Mivel? Becsapással. Hogyan védem meg magamat az ördög becsapásától? Tudod? Mondok egy becsapást. Elszúrtad az életed. Hány éves vagy? 18. És nem vagy még milliómos? Nem vagy még férnél? Nincs még feleséged? Elszúrtad. Le vagy maradva, húzzál bele, gyerünk, állj föl, csinálj valamit bármi áron, hogy a lemaradásodat behozd. Ez egy becsapás. De olyan jól hangzik, nem? Tehát, hogy olyan jól hangzik, érzem, hogy igaz lehet, és tényleg máshol szeretnék lenni, mint ahol vagyok, már hogy véded meg magad ettől? Ha nincs egy tekintély, amelynek aláveted magad, és amelynek joga van kijavítani. Eljövök a gyülekezetbe, szerdán, vasárnap, ez elvakultak, eljönnek csütörtökön is kegyelem teológiájára, és a tanító vagy a pásztor elprédikálja, hogy ez egy hazugság. Hogy nem tudod elszúrni az életedet, mert Isten még azt is, amit elvesztegettél, visszavásárolja, és van egy terve a számodra, amely nagyszerűbb annál, amit te valaha megálmodhattál volna magadnak, és ő megígérte, hogy ezt véghez viszi. És megjegyzem, hogy ha megadná neked azt, amire vágytál, valószínűleg tönkretenne annak a fényében, amit ő tervezett a számodra. Azaz meglopna attól a nagyszerű tervtől a te közepes vagy sekélyes terved érdekében? Ez nem jó szó, ezt nem így kell mondani. Fejében? Mindegy. Nyelvtanilag helytelenül, de értitek. Szükség van egy betakarásra, egy rendre, ami megvéd engem. Alávetem magam az igének, és alávetem magam a pásztoromnak. És ez megvéd engem az ördög támadásaitól. Hogyan? A folyamatos kijavításon és helyreigazításon keresztül. A magányos farkasok, azok rövid életű magányos farkasok. Mert az oroszlán nagyobb a farkasnál, és cápott egy magányos farkas, tam-tam-tam-tam. Egy magányos farkassal kevesebb. És azt hiszem, hogy ha az ördög lennék, én azt hirdetném, hogy legyél magányos farkas. Mert akkor könnyen be tudlak kapni. A sátánista Biblia első verse az, hogy tégy, amit akarsz. A második lehet az, hogy légy a magad ura. Tökéletes. Tökéletes. Csak nem neked, hanem az ellenségnek. Jó, a következő a rendben, Isten rendje, hogyan igazítasz ki egy vétkest? És Máté 18, 15, 17 és Galácia 6:1. Nézzük meg. És itt Jézus, mennyit mondtam, Máté 18, 15-öt. Azt mondja, ha vétkezik. Előtte a kisgyerek példájáról szól, a botránkozásról és az eltévedt juhról. Arról, hogy az igazi pásztor otthagyja a 99-et, hogy megmentse azt az egyet. És utána mondja, ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg 4 szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy 2 vagy 3 tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek, ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Jó, tehát ez a folyamat, ez a rendje a kijavításnak. Viszont kell, hogy lásd, hogy ezt milyen szövegkörnyezetben mondja. Ezt abban a szövegkörnyezetben mondja, ahol ő, mint pásztor, elmegy az eltévedt juh után. Ez arról szól, hogy van valaki, akit szeretek, aki csapdába esett, akit a világ megpróbál elvinni, aki a saját tévedéseinek vagy elképzeléseinek kiszolgáltatva hibázik, és én megpróbálok segíteni neki. Én lehetnék az az ember, én elkövethetném azt a hibát. Nincs különbség köztünk. Szeretem őt, mint ahogy magamat is, úgyhogy megpróbálom meginteni. És az intés nek semmi köze nincs ahhoz a jelentéshez, amit a modern ember ehhez, ugye az intés, tudod, intő az iskolában. Nem, az intés az egy olyan szerető kommunikáció, ami az akarathoz szól, ha jól tudom. Ugye az feddés, bátorítás, intés. A bátorítás az érzelmekhez szól, a feddés az értelemhez, tanítás, az intés pedig az akarathoz szól. Figyelj! Erkölcsi iránymutatás. De szerető. Szerető. Nem arról van szó, hogy én fogom és előveszem a nagy villáskulcsot és megbütykölöm a testvéremet. Hanem arról szól, hogy szeretetből mellé állok, és megpróbálom őt olyan döntésre vezetni, bírni, amivel megmenekül attól a csapdától, attól a pusztulástól, ami azon az úton várja, amin elindult. És ha nem megy egyedül, akkor oda megyek 2-3 testvérrel. És ha úgy sem megy, akkor a gyülekezetben is elővesszük ezt. De figyelj, ha nem mentem oda 4 szem közt, akkor soha senkivel egy szót se beszélek erről. Soha nem lesz téma az, amit én láttam a testvéremben. Soha, ha én 4 szem közt nem beszéltem vele, és nem követtem el mindent, hogy helyreállítsam. Másrészt nem is dolgom, tudod, nem járok nagyítóval, Péter. Gyere csak ide. Mutasd a fogait. Tudod, és nagy nagyítóval nézem, tudod, oké, hol a hiba. Nem. Ha Isten indít engem, ha nyilvánvaló, ha átesek rajta, ha már sokat imádkoztam érte, ha már hosszan tűrtem, és Isten tényleg vezet, hogy téged akarnálak használni, így meggyógyulna. Menj és szeretettel, ahogy én beszélnék veled, a szádba adom a szavakat, beszélj vele, szolgálj felé, és Isten, és a másik nem is fogja észrevenni, hogy megintetted, de hogy is intettél, a Sanyi beszélgetett velem, és király volt. És rájöttem valamire. Fú, de jó volt. Ez mert szeretetben történt. És aztán persze, ha mondjuk valaki házasságtörésben él, és azt mondja, hogy hé, ez így rendben van, és erről beszél is, akkor, és ez problémát jelent, hogy ott van a többi hívő, és ez egy pusztító, tudod, eretnekség, ami így terjed a gyülekezetben, egy nagyon rossz minta. És az illető kemény, ajj, te ne szóljál bele az én életemben. Mi az, hogy miért vegyem feleségül? Nem kell feleségül venni. Együtt éltünk azelőtt is, együtt élünk most is. Miért probléma ez? Hát azért probléma leginkább, mert azt gondolod, hogy nem probléma. És akkor lehet, hogy azt mondom, hogy tudod, Péter, pásztor Kende, gyere, beszéljünk vele, figyelj. Most te tényleg azt gondolod, hogy tudod, ez lehet? És nekünk hármunknak is azt mondja, hogy persze, hogy lehet. Miért nem lehet? Hogy ne lehetne? Hát de, tényleg nem lehet. Nézd meg, itt van a Bibliában, hogy nem lehet. De ez úgy megy tovább, és eltelt, tudod, fél év, és már a gyülekezet tagjai jönnek oda, hogy te figyelj, most akkor lehet házasságtörésben élni, mert tudod, ő abban él, és akkor egy ponton azt kell mondani a gyülekezet előtt, hogy van itt valaki, aki úgy él, ahogy nem lenne szabad. És hogyha nem hagyja el az útját, akkor megnevezem. És ezt megteheti, tudod? Miért? A csoport védelmében. Mint ahogy, tudod, egy rákos daganatot el kell távolítani azért, hogy a test túlélje. És ez megtörtént, és ezzel befejezzük Korintusban. És egy Korintus, az előbb megvolt még, 5:1-hez lapozzunk. Jó, itt a gyülekezet nem foglalkozott ezzel, és volt a gyüliben egy olyan ember, aki hát aki az apjának a feleségével élt együtt házasságtörésben. Tehát nem az anyja volt, tehát hanem gondolom az apja mostoha anyjával élt házasságtörésben. És ez tök normális volt. És a gyülekezet is azt mondta, hogy ez tök normális. És Pál írta a levelet. Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek. Mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, tudnélik, hogy valaki az apjának a feleségével él. Ti pedig felfúvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna. A felfúvalkodás mit jelent? Hát ez, mi gond ez? Azt hiszem ez a felfúvalkodás. Vagy nem? Ez lehet, hogy ez az. Ezen sokáig gondolkoztam, hogy mi lenne egy jó definíció, de talán ez. Ti pedig felfúvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlevő, már ítéltem afelett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, ami Urunk Jézus hatalmával átadjuk az ilyet a sátánnak teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a manapján. Oké, tehát Pál úgy döntött, hogy ki kell rakni az illetőt a gyülekezetből. Átadjuk a testét sátánnak. Ez azt jelenti nagyjából, hogy itt van a gyüli, ami egy esernyő, és esik az eső, és a gyüli az esernyő alatt nem vagyunk vizesek. De ha kirakunk valakit az ernyő alól, akkor mi lesz vele? Elázik. Elázik, ugye? Az ördög a gyülekezet betakarásában nagyon nehezen tud hozzáférni egy hívőhöz. De ha kirakják, akkor nyami. Miért döntött így Pál? Azért, hogy ez az ítélet helyreigazítsa ezt az embert. Hogy a lelke üdvözüljön az Úrnak a manapjára. Ugye? Tehát ő egy hívő, de azt akarom, hogy minimális vesztességgel zárja az életét, és ehhez helyre kell állnia. És a helyreállításnak az a módja, hogy átadjuk őt annak a döntésnek, amit ő választott. Úgy akarsz élni, mint a világban? Akkor tessék, de akkor csináld az egészet. Akkor kérlek, élj úgy, mint a világban. Na most ebben nem volt, most nagyon figyeljetek, ebben nem volt elítélés, ebben egy tiszta, szerető ítélet volt. Egy nagyon makacs és nagyon kemény ellenállással szemben. És a korintusiak megcsinálták ezt. És aztán ez az ember helyreállt. Tehát egyszer csak azon találta magát, hogy hoppá, ez még sincs rendben, és igazából én tévedek, és szégyen volt, amit csináltam. És tudod, a többieknek azt kellett mondaniuk, hogy nem, tudod, nem vállalnak velem többet közösséget, mert annyira gáz, amit csinálok. És ő helyreállt, és itt követték el a korintusiak a második hibát. Nem fogadták vissza. Azt mondták, hogy téged megpecsételtünk, te már ne gyere ide többet. És Pálnak meg kellett írnia a következő levelét, lapozzunk. 2 Korintus 2:5. És itt mondja, azt mondja, ha pedig valaki megszomorított engem, és itt az, a kettőben azt írja, hogy örül az Isten szerint való megszomorodásnak. Tehát, hogy a korintusiak megkapták a levelet, és rájöttek, hogy ezt elszúrtuk, és megszomorodtak. De nem úgy, rajta kaptak minket, hanem azt a mindenit, ezt jól eltoltuk. De nagyon őszintén sajnálom. Tehát megszomorodtak, és rendbe rakták a dolgot. És aztán Pál írja, hogy hé, nem mentegetőzzetek, minden sinem van. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem hogy ne túlozzak részben titeket, mindnyájatokat is. Elég az ilyennek az a büntetés, amit a többség mért rá. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy túlságosan nagy szomorúság valamiképpen meg ne emészze az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránt a szeretetet. Mert levelemet azért is írtam, hogy meggyőződjem megbízhatóságotokról, vajon mindenben engedelmesek vagytok-e. Akinek pedig ti megbocsájtottatok, annak én is megbocsájtok. Mert amit én megbocsájtottam, ha volt mit megbocsájtanom, az ti értetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán, az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Tehát az ördög azt szeretné, hogyha ítéletben és ítélkezésben élnénk, és nem szerető vágyban arra, hogy mindenki szégyen nélkül élhessen. És az ördög azt szeretné, hogy valakire rányomjunk egy pecsétet, és utána ezzel a pecséttel kezeljük őt egész életében. És Pál azt mondja, bocsássatok meg neki. Figyelj, most őszintén, melyik kötöknek követhette volna el ugyanezt a bűnt, ha a megfelelő körülmények között, a megfelelő helyen, a megfelelő múlttal van? Mindannyian elkövethettük volna. Mennyivel vagy te, vagy én jobb nála? Nem erről szól. Arról szól, hogy egyet kell értenünk Istennel. Arról szól, hogy nem hordozhatunk egy horogkeresztes zászlót Izraelben. Miért nem? Hát elmagyarázom, szívesen elmondom előről még egyszer, de az, ahogy ő élt, az olyan, mintha náci karszalaggal mászkált volna Izraelben. És ha nem érted, hogy a házasságtörés miért probléma, akkor az csak azért van, mert nincs még elég információd. De a hasonlat nagyjából precíz. Úgyhogy szeretjük őt, de valahogy le kellett róla venni a karszalagot. És mert nem volt hajlandó levenni magától, ezért olyan körülmények közé kellett őt tenni, ahol magától rájön, hogy teljes gáz, amit csinál. De nem ítéltük őt el, és nem tettünk rá bélyeget, és ő nem rosszabb nálunk, és mi nem vagyunk jobbak nála. Szeressétek, fogadjátok vissza, és vigasztaljátok meg, hogy túlzottan meg ne emésztődjön. És megjegyzem, hogy, és ezzel befejezem, hogy nekünk nem kell büntetnünk senkit a bűnei miatt. Sem magadat, se a testvéredet, senkit. Pont elég az a büntetés, amit maga a bűn okoz az életünkben. Mi a helyreállítás, a vigasztalás, a felemelés, a bátorítás emberei vagyunk, és nem a büntetésé. Nincs, és nincs is alapunk a büntetésre. Krisztus elszenvedte már a büntetést minden bűnért. Nincs kettős fizetség. Ha egyszer kifizettek egy adósságot, nem lehet még egyszer behajtani. Ha Krisztus meghalt annak az embernek a bűnéért, akkor én nem büntethetem. Az nem büntetés volt, hogy őt kirakták, hanem a helyreállítás végső fokozata. Ez jó? Ez érthető? Nagyon fontos. Rend. Isten rendje. És itt fogjuk folytatni. Mennyei Atyám, kérünk téged, hogy tégy minket érett emberekké. Olyan emberekké, akik szelítséggel és megtörtséggel engedelmeskednek a te szavaidnak. Nem mert ez a szabály, hanem mert értjük, hogy jön a vonat. Mert értjük, hogy amit mondasz, az a valóságunk végső rendje. Hogy amit beszélsz, az az élet titka. hogy a tanács, amit adsz nekünk, az a mi javunkra, a megmenekülésünkre van, az örömünkre, a boldogságunkra. És félünk téged, Uram, nagyon-nagyon tisztelünk, és ezért gyorsak vagyunk az egyetértésben, és gyorsak az engedelmességben. Úgyhogy köszönjük, Uram, a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.